Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, úgy, ahogy azt Rút könyvéből olvasom, az első fejezet első 19 verséből. A hosszabb ige szakaszra tekintettel a gyülekezet foglalja el a helyét. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Elment ezért a judai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként Moab mezején lakjon. Vele volt a felesége és két fia. A férfi neve Elimelek volt, feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlón és Kijón volt a neve. Efrátaiak voltak a judai Betlehemből. El is jutottak Moab mezeire, és ott éltek. De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek moábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Rút. Ott laktak mintegy 10 esztendeig. De meghaltak ők is mind a ketten, Mahlón és Kijón is. Úgyhogy az asszony ott maradt a két fia és a férje nélkül. Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezeiről. Mert meghallotta Moab mezein, hogy ismét gondjaiba vette az Úr a népét, és kenyeret adott neki. Elindult át arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Ahogy mentek az úton, hogy visszatérjenek Júda földjére, ezt mondta Naomi a két menyének. Menjetek, forduljatok vissza, kiki az anyja házába. Bánjon veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindkettőtök nyugalmat találjon majd férjének házában. Azután megcsókolta őket. Ők azonban hangos sírásra fakadtak, és azt mondták neki, bizony, hazatérünk veled a te népedhez. De Naomi ezt felelte, forduljatok vissza, leányaim, miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? Forduljatok vissza, leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férjhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férjhez mennék, és fiakat szülnék, várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férjhez menjetek? Nem, leányaim. Az én sorsom túl keserves volna a számotokra. Hiszen az Úr keze ért el engem. Azok erre még hangosabban kezdtek el sírni, majd Orpá megcsókolta az anyósát. Rút azonban továbbra is ragaszkodott hozzá. Naomi ezt mondta, látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj vissza te is a sógornőddel együtt. De Rút azt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, és ott temessenek el. Úgy bánjon velem az Úr, most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta Naomi, hogy mindenáron vele akar menni, nem győzködte őt tovább. Együtt, ketten mentek tehát tovább, amíg Betlehembe nem értek. Eddig olvastam Istenünk írott igéjét, feleljünk az ő szavára, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, amikor olvassuk a te igédet, jó ráébredni arra, hogy te nem egy távoli Isten vagy, hogy a Biblia az nem olyan történetekről szól, amihez semmi közünk, hanem felismerhetjük benne a saját fájdalmainkat, a saját kettétört életeinket, a saját tragédiáinkat. Köszönjük azt, hogy azáltal, hogy a te igédben szerepelnek mindezek, tudhatjuk, hogy te tudsz ezekről, hogy előled nincs rejtve az emberi nyomorúság, hogy a reménytelenségünk, a kilátástalanságunk, a saját fájdalmaink, azok mind-mind előtted vannak. És köszönjük azt, hogy nem csak ezekről olvasunk a te igédben, hanem a szeretetnek, az összetartozásnak, a hűségnek, és nagyon sok példáját látjuk. Köszönjük, hogyha a saját életünkben is megtapasztalhattuk azt, hogy te más embereken keresztül érezteted velünk a szereteted, a gondoskodásod, a törődésed. Kérünk, taníts minket, hogy mi is ilyen emberekké válhassunk a családjaink számára, a környezetünk számára. Taníts minket ebből a régi-régi történetből, hogy ne üresen, éhesen menjünk haza, hogy feltöltekezhessünk a te üzeneteddel, a te szavaddal, megláthassuk a saját életünk eseményei mögött is a te kezedet, a te szerető gondoskodásodat. Jöjj, Szentlélek, Úristen, te legyél most az ige hirdetőjével és az ige hallgatóival. Amen.
A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az Isten szent igéjét, amelyet az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, megírva található az imént már hallott Rút könyvének első fejezetében. Ebből a fejezetből szeretnék egy verset ismét felolvasni, ezt hallgassuk meg figyelemmel. Rút ezt felelte Naominak: ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahova te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, és ott temessenek el. Úgy bánjon velem az Úr, és Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, én nagyon szeretem a bábjátékot. De nem azt, amelyikbe csak úgy beledugjuk a kezünket és bábozunk, hanem az az igazi, amelyet zsinórokon mozgatnak. Kis gajak, pálcikák segítségével, vagy még jobb, hogyha valakinek az ujján vannak ezek a zsinórok, és úgy mozgatja, táncoltatja azt a kis figurát vagy figurákat. És nagyon érdekes, hogy a nézők csak azt látják, hogy a kis bábuk mozognak. Nem látják a kezeket. Láthatatlanok ezek a kezek, és mivel ez a damil, ez a zsinór olyan kis vékony, ezért szinte azt sem látjuk. Úgy tűnik, mintha tényleg élő kis szereplők, bábuk lennének ott a történetben. A mai történet az egy kicsit ilyen, mert nem látjuk benne Istennek a kezét, nem szólal meg, nem jelenik meg, ahogy a Bibliának többi részében, inkább csak utalás történik rá. De mégis a történet mögött felfedezhetjük Istennek a kezét, minden egyes mozdulatot, amikor valami irányt változtat a történés, a szereplők mozdulnak, akkor ott valahol Istennek az akaratát, szándékát is láthatjuk. Rút könyvét vesszük, és azt a címet kapta ez a prédikáció, istentisztelet, hogy összetartozás az Ószövetségben sorozaton belül, hogy tragédiák között. Ezt a sorozatot még az előző fél évben kezdtük, ugye az előző évnek volt ez a nagy témája, az összetartozás, de hát még lehet mondani, hogy ebben a fél évben vagyunk, az iskolai tanév az még nem zárult le, mostanában fog lezárulni, úgyhogy még lehet mondani, hogy még erről hallgassunk meg egy-két szót. Hiszen így ígértük, hogy 8 prédikáció fog itt elhangozni, hát hadd jöjjön majd most a következő hetekben ez az utolsó 2. Ruth története egy távoli korban játszódik, távoli kultúrában és távoli országban. És ahogy említettem már, Isten a háttérből mozgatja a szálakat ebben a történetben. És éppen ezért egy kicsit ismerős ez a történet számunkra. Sok mindenben tudunk ezzel azonosulni. Mert a mi életünkben sem jelenik úgy meg Isten, ahogy Mózes könyvében, ahogy a Bírák könyvében, hogy egyszer csak azt mondja az Isten, így egy az egybe, hogy menj el a te földedről, utazz el, vagy tedd ezt, tedd azt, szállj harcba a te szomszédoddal, vagy békülj ki ezzel is azzal, kös szövetséget ezzel is azzal. Nem tudjuk, hogy mi lesz a mi történetünk vége, és csak érezzük az Istennek a jelenlétét, az Istennek a láthatatlan keze munkáját. Úgy, ahogy a történetben a szereplők is érezhették. A saját történetükben, életükben egy egész bizonytalanságban kellett végigküzdeniük azt, hogy mi is az Istennek a terve, az Istennek a célja. És hát mi is izgulhatunk velük együtt, hogy vajon hogyan fog ez történni. Hát lássuk, hogy miről is olvasunk itt. Olvasunk egy családról, akiknek úgy tűnik, hogy semmi sem jön össze az életben. A történet elején néhány sorban van összefoglalva 10 esztendőnek a története, vagy lehet, hogy még egy kicsit több is, mint 10 esztendői. És ebben a néhány sorban 2 dologra érdemes odafigyelni. Egyrészt a neveknek a jelentésére, mert nagyon sok beszédes névvel találkozunk, a másik pedig az az irónia, ami emögött, a történet mögött van. Elimelek, a családfő, akinek azt jelenti a neve, hogy az én Istenem király, hát nem egészen úgy viselkedik, mint akinek valóban Isten lenne a királya. Elimelek hoz egy rossz döntést, így utólag mondhatjuk. Elköltözik a családjával, ott hagyja a hazáját, a tágabb családi körét, a közösséget, a gyülekezetet, ahol Istent imádják, és idegen földre költözik. És kérdezhetnénk, hogy hát ez miért rossz döntés? Hiszen egy válság helyzetbe került, nincs élelmük, és a legjobb módja, a legjobb megoldásnak tűnik az, hogyha elköltöznek onnan. Nekünk ez nem tűnik olyan rossz döntésnek. De azt is kell látnunk, hogy ők Moáb földjére költöznek. Oda, ahol istentelen népek laknak, oda, ahol bálványimádó szokások vannak, és eltávolodnak ezért Istentől és Isten közösségétől. Elimelek és családja ott hagyja Betlehemet. Mit jelent Betlehemnek a kifejezése? Azt jelenti, hogy a kenyérháza. És itt is micsoda iróniát látunk, hogy hát az Isten éppen ott ad éhínséget, ahol a legtöbb kenyérnek kellene, hogy legyen. Arról volt híres ez a vidék, hogy jó volt a gabonatermesztés, hogy bőség volt azon a helyen, és ebben is az Isten kezét láthatjuk. És ahogy a Bibliát lapozgatjuk, azt is láthatjuk, hogy ahol éhínség van, ott tényleg mindig az Isten szól. Az Isten akar azzal valamit üzenni, azzal akarja felrázni a népet, azzal akar valamit tanítani, esetleg büntetni. És Elimelek ahelyett, hogy elgondolkozna, hogy mi most Istennek az üzenete, akarata, talán valamit büntetni akar, vagy mi történik itt, ehelyett inkább azt látjuk, hogy elmenekül. Elmenekül a tragédia elől. De talán mi is ezt tennénk, és sokszor ezt is tesszük. Hogyha valami nagy tragédia, szomorúság, kudarc, vagy olyan helyzet keletkezik az életünkben, amit nem egyszerű megoldani. akkor vajon mi észrevesszük-e, föltesszük-e azt a kérdést, hogy Istennek ezzel mi a terve? Vagy inkább menekülünk a problémák, a tragédiák elől, futunk, ahelyett, hogy megállnánk, és elgondolkoznánk, és megkérdeznénk Isten, hogy mi az ő üzenete, terve. Vajon odafordulunk-e Istenhez, meg akarjuk-e hallgatni az ő hangját, vagy inkább menekülünk. Elimelek és a családja úgy tűnik, hogy menekül, Moáb földjére mentek az éhínség elől. És hát itt is egy irónia, hogy ők azért mennek el, hogy ne halljanak éhen, hogy ne halljanak meg. És mintha Isten csak azért is azt mondaná, hogy nem, az élet és halál kérdése az nem a ti kezetekben van, hanem az enyémben. És megmutatja, igen, keményen, hogy bizony a halál az ő kezében van. Azért mentek el, hogy ne haljanak meg, de meghalnak. Elimelek is meghal, és a fiai is meghalnak. Kíjon és Mahlón. És akik eredeti szövegben olvasták ezt a történetet, még réges-régen, azok már lehet, hogy sejtették ezt korábban is. Mert mit jelent Mahlón és Kíjon neve? Akármennyire Star Wars-osan hangzik, nem érdemes ezt a nevet adni a gyerekeinknek, mert azt jelenti, hogy betegeskedés, sorvadás. Mint hogyha már a történet elbeszélői sejtették volna azt, hogy mi fog rájuk várni. De nem csak a halálukra utal, hanem egyben egy értékítéletet is közöl a történet írója. Mert a fiak idegen nőket vettek feleségül, ami az akkori zsidó közösségben kifejezetten bűnnek számított. Ne feledjük el azt, hogy a bírák kora után játszódik, vagy bírák kora idején játszódik ez a történet. Éppen akkor, amikor Isten beviszi a népét Izrael földjére, a tejjel és mézzel folyó földre, és védi őket a körülöttük lévő és közöttük élő népektől. Emlékszünk a bírákra, akik mindig az idegen isteneket tisztelő népek ellen harcoltak, és hívták a népet az élő Istennek a tiszteletére. És ezek a bírák Isten erejével verték meg a filiszteusokat, az ammóniakat, a midjanitákat, és éppen a moabitákat is. Az ószövetségi nép nagyon is fontosnak tartotta ezt, hogy megmaradjanak is, hogy megerősödjenek. Nekik egy kulcskérdés volt az, hogy kik veszik őket körül, hogy milyen közösségbe járnak. Ugye mi is így gondoljuk, hogy nem mindegy, hogy milyen közösségben vagyunk nap mint nap, hogy kikkel vagyunk körülvéve, hogy kikkel barátkozunk, hogy kikkel barátkoznak a gyermekeink, az unokáink. Mahlón és Kíjon betegséget és sorvadást hordoztak magukban, azért, mert eltávolodtak az Isten népéből, az Istennek a közösségéből, és ezért egy idegen kultúrába költöztek, idegen istenek között éltek. És azt látjuk, hogy idegen népből vették a feleségeiket is. Hát ez így természetes, ahol lakik az ember, ott alakulnak ki ezek a kapcsolatok is. Elimelek és a fiai meghalnak. Milyen érdekes egy történet. Halállal és tragédiával kezdődik. Nagy kérdés, hogy vajon hogyan illeszkednek bele ezek a dolgok Istennek a nagy tervébe. Hogyha házi bibliakörökre gondolunk, akkor majd ezekről a kérdésekről is lehet beszélni. Hogy a mi életünkben, amit tapasztalunk, tragédiát és halált, és egyéb szörnyűségeket, azok vajon hogyan illeszkednek be a mi történetünkbe, az Istennek a történetébe, ez a mi kis személyes életünknek a történései. De ez a történet csak itt kezdődik igazán. A reflektorfény először itt Naomira irányul, arra a feleségre, aki Betlehemből költözött. A tragédia kellős közepén, amikor meghal a férje, meghalnak a fiai, és egyedül marad a menyeivel, akkor mit tesz ő? Mit tehet Naomi akkor, amikor elkezdődik ez az örvény, ami csak húzza lefelé? Mit teszünk mi, amikor úgy néz ki, hogy semmi nem jön össze? Talán átkozzuk Isten, talán elfordulunk tőle. Vagy önmagunkat marcangoljuk mindenért. Hol keressük mi a válaszokat, és kihez fordulunk, kitől várjuk a segítséget? És hát forduljunk bátran a Szentíráshoz, és hiszem azt, hogy a mai égeszakaszban is rengeteg olyan apró gyakorlati tanács van, amit megszívlelhetünk. Ebben a szakaszban én 3 olyan dolgot vettem észre, ami akár ilyen apró kis segítség lehet a mindennapi életünkben. Az egyik ilyen az, hogy amikor az ember tragédia éri, akkor sírhat. Azt olvasjuk itt a szereplőkről, Naomiról, Ruthról, Orpáról, hogy igen, keservesen sírtak. Milyen jó, hogy sírhatunk. Temetési előkészítő beszélgetéseken hangzik el olykor-olykor az a mondat, hogy ebben a nehéz időszakban erősnek kell maradnunk, nem szabad sírnunk. Én kérdezem, hogy miért? Miért ne sírhatnánk? Miért is ne lehetne sírni akkor, amikor elveszítjük a szerettünket, amikor fáj a másiknak a hiánya, a másik ember halála, amikor tragédia történik a családban. Gondoljunk Jézusra, ő is sírt Lázárnak a temetésénél, amikor megállt a barátja sírjánál. Pedig nagyon jól tudta azt, hogy Lázár hamarosan fel fog kelni a sírból, fel fog támadni. A mi teremtő Istenünk nem véletlenül találta ki a könycsatornákat. És nem csak azért, hogy nedvesen tartsák a szemeinket, hanem hogyha kell, akkor sírhassunk is. Hogyha arra van szükség, amikor szélsőséges érzelmek keletkeznek bennünk, akkor a könnymirigyeink több könnyet termelnek, mint amennyire valójában szükségünk lenne, és túlcsordul a szemünkből a könny. És ezzel egy időben az ember egy kicsit meg is könnyebbül, helyreáll a szervezetnek az egyensúlya. És hogy pontosan ez hogyan is történik, és miért, arra én nem tudok választ adni. Az az orvosoknak a dolga, de azért sem tudok válaszolni, mert én is férfi vagyok, és talán mi férfiak ezt nem nagyon tudjuk megérteni, hogy, és nem is tudunk annyit sírni, mint a nők. Pedig néha nekünk se ártana kiadnunk magunkból ezeket a feszültségeket, és biztosan tapasztaltuk már azt, hogy egy-egy igen erőteljes sírás után az ember mennyire meg tud könnyebbülni. Egyszer volt egy csoportos beszélgetés, amikor az volt a körkérdés, hogy mit kérdeznél Istentől? És az egyik jelenlévő azt mondta, hogy ő bizony nem kérdezne semmit. Ő csak oda menne Isten elé is, és bőgne neki. Sokáig sírna, hosszasan, keservesen sírna. Merjünk sírni. Jézus mondja azt, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Legyen ez egy ilyen apró kis tanács Ruth történetéből, Naomi történetéből. Merjünk bátran sírni, amikor tragédia van. Aztán egy másik dolog, hogy Naomi elindul. Elindul Isten felé. Nála ez egy egészen fizikai helyváltozással is együtt jár, hiszen elköltözik Moab mezeiről, és visszatér Betlehembe. De ez egyben azt is jelenti, hogy az idegen nép közül visszatér a saját népéhez, visszatér az Isten népéhez, és Istennel együtt indul ezen az úton. Istent keresi talán ebben is, amikor meghallja azt a hírt, hogy most már lehet menni, most már a kenyér házában, Betlehemben van élelem, van kenyér. A tragédia közepette nem tagadja meg Istent, ahogy talán ez várható lenne, hanem felé fordul. Minden kapcsolatban, akár baráti, akár szerelmi, házastársi kapcsolatról legyen is szó, mindig vannak próbák. És hogyha ezeket a próbákat átéljük, akkor csak megerősödnek ezek a kapcsolataink. Bizony az Istennel való kapcsolatunkban is elég sok próba van, elég sok ilyen tragédia. Vajon ezek azért vannak-e, hogyha átlépünk ezeken a tragédiákon, akkor Istenhez közel kerülhetünk, akkor akkor erősödhet a vele való kapcsolatunk. Vajon megmarad-e Istennel a kapcsolatunk a tragédiák után is? Hűségesek maradunk-e? Összetartunk-e Istennel? Mi történik a tragédia után a mi életünkben? Eltávolodunk Istentől, vagy közelebb kerülünk hozzá? Nem biztos, hogy a mi esetünkben is ilyen költözésre van szükség ahhoz, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, de érzelmi, szellemi, lelki értelemben elindulunk-e Isten felé akkor, amikor valami nagy baj történik az életünkben, vagy körülöttünk. És a harmadik, amit megfigyelhetünk, hogy Naomi imádkozik. Imádkozik és áldást kér a szeretteire, a körülötte lévőkre. Nem magáért imádkozik. Nem magára gondol, hanem azokra, akik körülötte vannak. A gyászban, a kudarcban, akkor, amikor semmi sem sikerül, a vesztett háborúk után sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy csak saját magunk körül forgolódjunk. És nem látjuk meg azokat, akik szintén nehéz helyzetben vannak. Ha mások nyomorúságára nézünk, akkor könnyebben kiléphetünk az önsajnálatból is. És egyben mi magunk is megvigasztalódunk. Úgy hallottam, hogy az elmúlt HBK alkalmakkor, nem csak a mi csoportunkban, hanem több csoportban is, többen elmondták azt, hogy milyen nehéz volt ez az elmúlt év. Mennyi tragédiával, kudarccal kellett szembenézniük. És ahogy egymást hallgattuk, azon gondolkoztam, hogy valóban ezek azok a dolgok, amik összehoznak bennünket, amelyek összetartanak bennünket. A közös sebek, a közös megosztások, egymás szomorúságának az átélése, az együttérzés alkalmával válunk valóban egyé, egy közösséggé. A sebeink által érezzük meg, hogy mennyire összetartozunk, és mennyire egymásra szorulunk. Ezt látjuk Naominak és Ruthnak, Orpának a történetében is. Amikor elvesztik a szeretteiket, akkor jobban összetartanak. Biztos tapasztaltuk már mi is ezt a családjainkban, amikor valami szörnyűség következett be. Naomi áldást kér a mennyeire. Isten szeretetének a megnyilvánulását kéri, és azt, hogy találjanak Istennél nyugvó helyet. Az eredetiben ez a nyugvó hely, ez egy katonai kifejezést jelent, és azt jelenti, hogy támaszpont, egy erődítmény, egy atombunker. Ilyen az Istennek a nyugvó helye, az Istennek a védelme, amit az Úr az övéinek ad a családban, a gyülekezetben, és hisszük, hogy egykor majd a halálunk után a mennyországban is. Ez a végső nyugvó helyünk, amit kívánhatunk egymásnak. Ez a legnagyobb dolog, amit kívánhatunk egymásnak, mert itt az üdvösségről van szó. Naomi elbúcsúzik a menyeitől, Orpá elindul hazafelé, ami teljesen logikus, teljesen észszerű, hiszen nincs hová mennie, nem ítélhetjük el ezért. Naomi ott marad reménytelenül, ott marad a kétségek között, teljesen magányosan, és érthető lenne Ruthtól is, hogy ő is hazamenjen. De annál meglepőbb az, hogy Ruth kitart az anyósa mellett. Ő kitart mellette, és egy gyönyörű mondatban biztosítja arról, hogy nem is fogja elhagyni. Igazi hitvallás ez, amit az alapigénkben olvasunk. Egy igazi fogadalom, egy eskü, egy mondhatni, egy megerősítés, vagyis konfirmáció. És azzal, hogy Ruth Naomi mellett elkötelezi magát, nem csak mellett, hanem Isten mellett is elkötelezi magát. Szavai és cselekedetei az igaz hitről tanúskodnak. Hite az ugrás a sötétbe, ugrás az ismeretlenbe. Nem tudja, hogy mi vár rá, hogy hogyan fogják őt fogadni ezek az idegenek, az Isten népe, hiszen ő kívülálló. De mégis megvan benne Az a vágy, hogy Istenhez tartozzon, és az Istennek a közösségéhez tartozzon. És ahogy ezen gondolkoztam, eszembe jutott ez a gyülekezet is. Hogy hány és hány ilyen történet van a mi gyülekezetünkben is, akik nem tartoztak korábban Isten népéhez, akik nem úgy nőttek föl, de mégis megvolt bennük az a vágy, és az a bátorság, és az a hit, hogy elinduljanak Isten felé, és Isten népe felé. És hogyha az elmúlt évi választói névjegyzékre tekintünk, látjuk, hogy az elmúlt évben is hány és hány új ember, új gyülekezeti taggal bővült ez a mi családunk. Hála Istennek ezért, hogy ilyen sokan elindulunk az ismeretlenbe, elindulunk a sötétbe, elindulunk a gyülekezet, a közösség felé, és olyan dolgokba kezdünk, amit korábban nem csináltunk. Imádkozunk, Bibliát olvasunk, házi bibliakörökbe járunk, konfirmálunk, úrvacsorázunk, és a keresztény életnek az útján járunk. Ruth kitart anyósa mellett, és ez azért csodálatos, mert éppen akkor teszi azt, amikor Ruthnak erre a legnagyobb szüksége van. És ezzel a cselekedetével Ruth nem is gondol talán erre, de túlmutat önmagán. Mert amit tesz Ruth kicsiben, az ő életében és Naomi életében, azt teszi Jézus egészen nagyban a világ történelmi esemény kapcsán, a megváltás kapcsán. Ruth így nem csupán Jézusnak az ősanyja lesz, ahogy tudjuk, hogy Jézusnak a nemzetség táblázatába bekerül, hanem Ruth egyben így az előképe is lesz Jézusnak. Ahogyan Ruth ragaszkodik Naomihoz, és mellé áll a tragédiák közepette, ahogyan ő vigasztalja és támogatja és segíti őt, úgy támogatja az övéit Jézus Krisztus is. Az ő szent lelke által, aki igazán vigasztal, és aki igazán bátorít bennünket. Mert Isten annyira szerette ezt a világot, annyira szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, azért, hogy ő kitartson mellettünk, hogy minden ellenére, a bűnös mi voltunk ellenére, ő kimutassa a szeretetét, a ragaszkodását, a hozzánk való tartozását. És Jézusról azt tudjuk, hogy ő hűséges maradt egészen a sírig, egészen a kereszt halálig, sőt, még azon is túl. A halálig jött értünk, és utána feltámadt, és tényleg minden napon biztosít az ő szeretetéről, hűségéről. És ahogy Ruth szavait olvassuk, és talán gondolunk arra, hogy ó, milyen jó lenne, hogyha mi egymást így tudnánk szeretni, így tudnánk kitartani a barátaink, a szerelmünk, a házastársunk mellett, akkor talán arra is gondolhatunk, hogy ez nem mi vagyunk ezek, hanem Isten az, aki így kitart mi mellettünk. És Ruth és Naomi története itt nem fejeződik be. A folytatása következik, és még fogunk ezzel itt foglalkozni. Ám Ruth szavai nyomán megsejtünk valamit. Megsejtjük azt, hogy az ő összetartása, az ő hűsége nyomán elindul egy folyamat. És nem csak ők ketten fognak kitartani egymás mellett, hanem Isten odalép melléjük, és már hárman lesznek. Isten belép ebbe a szövetségbe. Ahogy a nők támogatják, segítik egymást, abból nagy dolgok nőnek ki. A két nő szövetségébe Isten maga lesz a harmadik, aki noha látszólag nem avatkozik be a történetbe, nem küld angyalt, nem szól közvetlenül a szereplőkhöz, de mi mégis érezhetjük az ő láthatatlan kezét. Lehet, hogy korábban rossz emberi döntésekkel találkoztunk ebben a történetben, és lehet, hogy a mi életünkben is volt már számos rossz döntés, aprók és nagyok egyaránt, de tudhatjuk azt, hogy Isten még ezeket a rossz döntéseket is a legjobbra tudja fordítani. Ez az, amit Mi is megtapasztalhattunk már sokszor, és erre törekedjünk továbbra is, hogy Isten legyen itt közöttünk, a mi összetartozásunkban, akár jó dolgok történnek itt, akár tragédiák, akár szörnyűségek. Hogy Jézus lelkével tudjuk egymást megerősíteni, segíteni, vezetni, és hogy a sebeink azok ne elválasszanak egymástól bennünket, hanem még közelebb vigyenek bennünket egymáshoz és Istenhez is. És hogy aztán megtapasztalhassuk azt a növekedést, amiről itt egész évben szó van, az áldást, azt a nyugalom helyét, amit itt olvashattunk, vagyis azt a békességet, amelyet csak a mi Urunk, élő Istenünk tud megadni kegyelméből. Ámen. Urunk Istenünk, megrendülten állunk előtted, akkor, amikor olyan sok nehézséget tapasztalunk az életünkben és magunk körül. Urunk, bizonytalanok vagyunk, félünk, reménytelennek érezzük sokszor a helyzetünket, és bánkódunk és sírunk. De Urunk, te kezedbe tesszük le az összes ilyen félelmünket, nehézségünket, kudarcunkat, mert tudjuk jól, hogy te nálad találunk vigasztalást, és tudjuk jól, hogy mi noha nem látjuk, de te tudod, te látod, te mindenható és minden tudó Isten vagy. Te tudod azt, hogy miért történnek azok a dolgok az életünkben, amik történnek. És így rendeljük a te irányításod alá az életünket, kérünk, hogy te vezess bennünket, te irányíts, hagyd legyünk mi a te szolgálóid, a te követőid. Urunk Jézus, köszönjük neked azt, hogy te nem hagytál magunkra, hanem hűségesen, engedelmesen, egészen a kereszt halálig vállaltad velünk a közösséget, sőt, egészen a halálig mentél el értünk, és utána, amikor feltámadtál, és dicsőségben láttak téged sokan, akkor is biztosítottad a tieidet, hogy szent lelked által majd gondot viselsz rólunk. Így jövünk eléd, és kérjük tőled a te szent lelkedet, hogy ő erősítsen meg bennünket, adjon vigasztalást, adjon erőt, adjon támogatást, adjon segítséget, és ruházzon fel bennünket, azzal a képességgel, azzal a hatalommal, hogy ne csak önmagunkra tudjunk figyelni, hanem a körülöttünk lévőkre is, akik bajban, akik szomorúságban vannak. Így imádkozunk most közösen azokért, akik betegséget hordoznak, akik nagy fájdalom közepette élik a mindennapjaikat, akik ágyhoz vannak láncolva. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekik gyógyulást, te adj nekik erőt, te adj nekik türelmet. És így imádkozunk közösen azokért, akik szeretüket vesztették el az elmúlt időszakban. Te vigasztald a gyászolókat, a sírókat, és te biztass mindannyiunkat, akkor is, amikor nagy megpróbáltatás elé állunk. Imádkozunk azokért a fiatalokért, diákokért, akik a vizsgai időszak nehézségeit szenvedik. Kérünk, hogy te adj nekik sikereket, te adj nekik álhatatosságot, sok időt, hogy amit tanulással tudnak tölteni. Urunk Istenünk, imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk vezetőiért, és azokért, akik újonnan kapcsolódtak be ebbe a családba. Kérünk, Urunk, hogy áldj meg kicsiket és nagyokat egyaránk, és add, hogy mindannyian a te képedet tudjuk tükrözni, hogy téged tudjunk követni, téged tudjunk szolgálni. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessünk meg a te neved.
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap minket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Fogadjuk Isten áldását. A minden kegyelem Istene pedig, aki Krisztusban az ő örök dicsőségére elhívott titeket, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.